Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálával magasztalunk azért, hogy a tegnapi Biblia olvasásunkban, a kalauzunk szerint olvashattuk, ahogy az asszony kitöltötte azt a drága nárdus kenetet a te testedre, és aztán törölgette, és minden árat odaadott azért, hogy kifejezze a szeretetét, kifejezze a vágyódását, kifejezze a köszönetét irántad. Köszönjük, Urunk, hogy most mi is ezt tehetjük azzal, hogy ide szánjuk ezt a napot. Köszönjük, hogy így jöhettünk ezzel a szívvel. Úr Jézus, szeretünk téged, és szeretnénk még jobban közelebb kerülni hozzá, szeretnénk kifejezni a hálánkat azért, hogy te szeretsz, és szeretnénk tanulni tőled, szeretnénk még inkább közel lenni hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy visszatekinthetünk ezen a napon sok-sok csendes napra, amikor már itt lehettünk. Köszönjük, hogy visszatekinthetünk a mindennapokra, ahogy beszélsz hozzánk, ahogy tanítasz bennünket. És köszönjük, hogy te készítetted el ezt a mai napot is a te lelked által. Köszönjük, hogy sok üzenetet készítettél, és kérünk, hogy nyisd meg a mi fülünket, szívünket, hogy mindazt el tudjuk venni. Hogy azzal tudjunk elmenni, hogy meggazdagítottál, hogy magunk felől ne legyen ennek akadálya. Urunk, kérünk, nyisd meg bennünket. És kegyelmes szeretetedből kérünk, így áld meg az előadókat, áld meg az itt szolgálókat, a zenei szolgálatban résztvevőket, az előadókat. Áld meg, Urunk, a konyhán szolgálatban lévő férfiakat, akik most szorgoskodnak értünk, és kérünk, áld meg a csoportvezetőket délután, így áld meg, Urunk, hogy minden lehessen a te dicsőségedre és te tőled, a te kegyelmedből. Amen. Örömmel olvasom azt az igét, amit Isten a szívemre helyezett a héten, hogy hozzam ide kezdő áhítatként. A János evangéliuma 11. részéből, a 17-től a 27-ig terjedő versekből. Lázár feltámasztása története a János 11, abból olvasok most egy középső szakaszt. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja sírban van Lázár. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Van feltámadás. Ezt a boldog örömhírt erősítette meg a héten számomra Isten, amikor olvastam ezt a szakaszt, amikor olvastuk együtt bibliaolvasó kalauzunk szerint, és emlékszem azon a reggelen, amikor pont ezt a szakaszt olvastam, utána mentem el valahova, és abszolút azt éreztem, mintha röpülve mennék, mert annyira betöltött ez az örömhír, ahogy reggel elolvastam ezt a szakaszt. Van feltámadás, ezt az örömhírt szeretném így a nap elején mindannyiunk szívére helyezni, és ezt egy kicsit tovább bontani, hiszem, hogy Isten ezt helyezte most ennek a csendes napnak az elején ajándékként mindannyiunk számára. És Jézus Krisztus ennek az asszonynak, amikor vele beszélget Mártával, nem csak azt mondja el, hogy van, hanem még pontosítja ezt az üzenetet, azt mondja, hogy ő a feltámadás és az élet. Nagyon fontos az első üzenet is, hogy van feltámadás. Hiszen ha végignézzük az egész Ószövetséget, tulajdonképpen egyetlen egyszer sincs benne ez a szó, amit az Új Szövetség használ erre, az Új Szövetség két szót is használ erre az Ószövetségben. Nincs benne. Nem úgy nőttek az Ószövetség tagjai, hogy ez hangsúlyos üzenet lett volna. Persze nyilvánvalóan tudták, hogy nem annyi az élet, amennyit látunk. De mégis ez igazán az Új Szövetség hangsúlyos üzenete. Ugyanakkor ugye eszünkbe juthat az Új Ószövetségből egy nagyon csodálatos történet, az Ezékiel 37, amikor az egyik legcsodálatosabb módon elmondja az Ószövetség, hogy milyen is a feltámadás. Emlékszünk rá, amikor a prófétát, Ezékielt elviszi lélekben Isten egy völgybe. És ebben a völgyben csonthalmaz van, rengeteg csontváz. És megkérdi a prófétát Isten, hogy vajon életre kelnek-e ezek a csontok. El tudjuk ott képzelni, hogy egymás hegyén hátán csontvázak. És akkor ugye a próféta már ismeri Isten hatalmát, Isten csodáit, azt mondja, azt válaszolva, te tudod, Uram, te tudod. De hát biztos benne van a gondolataiba, hogy én, Uram, el se tudom képzelni, hogy hogyan. És egyszer csak azt mondja neki Isten, hogy prófétálj nekik, mondd az igét, és hívd a Szent Lelket segítségül. És ahogy ezt teszi a próféta engedelmesen, egyszer csak megtapasztalja, hogy összegyűlnek a csontok, összerendeződnek, és inak lesznek a csontokon, és hús lesz rajta, aztán bőr lesz rajta, de még mindig nem élnek. És akkor megint azt mondja Isten, hogy prófétálj, mondd az igét, hívd az Isten lelkét, és egyszer csak előjön az a lélek, amely életet lehel ezekbe az emberekbe, és életre kelnek. De hát igazán ugye az Új Szövetség üzeneteként látjuk ezt, hogy van feltámadás. És amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, ezzel egy csodálatos üzenetet mond el, vagyis, hogy amikor őt hívják, ahogy ez a két asszony meghívta őt az ő házukban, amikor Jézus Krisztus megjelenik, ahol Jézus Krisztus jelen van, ahol ő szól, ott történik meg a feltámadás. Hogy a feltámadás nem valami misztikus, valamiképpen elvont titokzatos dolog, hanem Jézus Krisztus által történik, Jézus személyéhez van kötve, Jézus cselekszi meg. És mi, akik keressük Jézust, mi, akik ismerjük Jézus Krisztust, mi éljük át. És aki hisz benne, az átéli a feltámadást és az életet csodálatos módon. Elgondolkoztam azon, hogy miért egy asszonynak mondja el ezt a kijelentést Jézus Krisztus. Hiszen azért ez egy olyan kijelentés, én vagyok a feltámadás és az élet, amit nem könnyű megérteni. Mondjam így, hogy egy nagy dogmatikai igazság. És azért, amikor emlékszem a teológiai tanulmányaimra, a dogmatika volt az, amit a férfiak értettek sokkal inkább. A filozófiai, a dogmatikai gondolatok, azok voltak, ahol mi nők azért eléggé elcsöndesedtünk, és a férfiak tudtak úgy beszélgetni, hogy én legalábbis figyeltem, hogy mit beszélgetnek. És mégis látjuk azt János evangéliumában itt hangzik el először ez a csodálatos kijelentés, Jézus a feltámadás és az élet, és kinek mondja el? Egy asszonynak. Nyilvánvalóan ott voltak a férfi tanítványai is, ott voltak még asszonyok, ott volt egy csapat, sereg, aki kísérte Jézus Krisztus Betániába, de mégis egy asszonnyal beszélget, és neki mondja el, miért? Tettem föl ezt kérdésként imádságba az én Uramnak, ahogy készültem. És azt értettem meg, ahogy ezen gondolkoztam, elmélkedtem, hogy azért, mert mit kérdez itt ettől az asszonytól az Úr Jézus? Azt kérdezi meg, hogy érted-e? Ugye nem ezt kérdezi meg, hanem mit kérdezi meg? Hogy hiszed-e? Hiszed-e? Azt kérdezi meg. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos látni ebben a történetben, hogy ez az asszony, és legyünk mi is így, és hiszem, hogy erről fog szólni ez a nap is, ez az asszony csodálatos példává válik ott ebben az ő válaszában, ebben az ő hitvallásában, abban, hogy hit példaképe lesz, a hite példává válik. Mert ez az asszony ki tudja mondani, hogy igen, Uram, hiszem. És mikor tudja ő kimondani? Az élete, én úgy gondolom, egyik legmélyebb helyzetében mondja ki. Hiszen meghalt a testvére. Meghalt, aki hozzá az egyik legközelebb álló volt, hiszen számukra az volt a család, hogy Lázár, Márta és Mária. És meghal, akit legjobban szeretett. És már 4 napja a sírban van, és Jézus Krisztust hívták, és 4 napra nem jött. És most jön. És úgy gondolom, az életének egyik legmélyebb pontján van, és akkor megkérdi Jézus, hiszed? Azt, amit eddig még senkinek nem mondtam eddig, még eddig senkinek nem tanítottam, de most neked elmondom ezt a csodálatos nagy igazságot, hogy nem csak van feltámadás, nem csak van új élet, hanem én vagyok, mondja Jézus, a feltámadás és az élet. Hiszed-e ezt? És akkor Márta azt tudja mondani, hiszem, hogy te vagy az Isten fia, hogy te vagy a megváltó, és hiszem, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Csodálatos példát ad a hitben mindenkinek. Hiszen nem tudta azt mondani, hogy értem, nem tudta azt mondani, hogy látom, hogy tapasztalom, de tudta azt mondani, hogy hiszem, és elhiszem, amit mondasz, Uram. És kérdezhetnénk azt, hogy most szeptember vége van, hogy jön ide ez a téma, hogy van feltámadás. Hát nem húsvéti téma ez? Úgy gondolom, minden napunknak a témája ez. És hát azért is helyezte ezt, hiszem Isten a szívemre, mert a reformáció hónapjába lépünk holnaptól, és hát ezt az egész mai napunkat már ennek jegyében szerveztük, hiszen 500 éves évfordulóját ünnepeljük a reformációknak, és annyira hálát adok érte, hogy egy ilyen témát tudtunk ide hozni erre az alkalomra, hogy a reformáció és a nők. És én úgy látom, hogy a reformáció egy feltámadás volt. Isten feltámasztotta az egyházat. És ennek lehetünk mi mai részesei. Nem olyan régen beszélgettem a fiammal, az egyikkel, aki nagyon szereti a történelmet, és azt mondta, hogy anya, hát a keresztes háborúk azért az egyháznak a halál pontjai voltak. A leges-leges, legmélyebb pontjai olyan értelemben, hogy akkor, mintha meghalt volna minden. És úgy döbbenetesen elgondolkoztam ezen, ahogy vele erről beszélgettünk, mert annyit olvasott most, és tanult erről, és úgy elgondolkoztam ezen, hogy a reformációhoz képest, kerekítve, olyan 400 évvel előtte indultak a keresztes háborúk. 1100 körül. 4 napja volt Lázár a sírban, és 400 évvel előtte kifejezetten mélyen mutatták azt, hogy hol tart az egyház a reformációhoz képest. És aztán 8 olyan keresztes hadjárat, ami mind-mind a mélységek mélysége, olyan értelemben, hogy halál, halál, hogy egyáltalán az végbe mehetett a kereszténységben. És aztán mi mindent lehetne még mondani, a pápaság állapotát, a bűnbocsátó cédulákat, vagy mi mindent, nem sorolom. Minden esetre ebben a helyzetben Isten hozott feltámadást, a reformációt. Hogyan? Úgy, hogy lettek emberek, akik megismerték Jézus Krisztust, akik Jézus Krisztus által új életet kaptak, akik benne személyes feltámadást éltek el, és akik aztán átélték az igének az erejét, a Biblia valóságát és annak feltámasztó erejét, és az ige átjárta őket, és olvasták, és aztán rajtuk keresztül megindult tovább-tovább a feltámadásnak az ereje, és a feltámadás valósága. De ugyanezt gondoljuk végig most mindannyian, hogy halott állapotba születik minden egyes évben, évtizedben, évszázadban az emberiség. Nem kell ahhoz különösen nagy mélység, mindig úgy születünk, hogy halott állapotba születünk. Mert minden ember úgy születik, hogy lázadt állapotba születik, Istentől elszakadva születik. Szokták is ugye ezt mondani, hogy háromszorosan is igaz minden emberre a halál állapota, mert ugye elszakadva születik az ember Istentől, aztán mindannyian meg fogunk halni, ez a bűn következménye, hogy ez is igaz mindannyiunkra nézve, és aki nem fogadja be a szívébe Jézus Krisztust, az az örök halálba megy el, amikor meghal. Háromszorosan is jelen van az ember életében a halál állapota. És ebbe az állapotba jön Jézus Krisztus. Azért jön, hogy ez ne maradjon így. Azért jön, hogy életre keltsen, hogy az életet elhozza a halál állapotába. És milyen csodálatos tudni, hogy benne viszont kétszeresen is életet nyerhetünk. Hiszen akik befogadjuk a szívünkbe Jézus Krisztust, új életet kapunk. Itt már, ebben a földi életben megújulunk általa is benne. És amikor el kell mennünk erről a földről, akkor pedig az örök életet kapjuk. Van, akitől így hallottam már szolgálatban, hogy a nagybetűs életet. Itt éljük a kisbetűs életet, és amikor átmegyünk Jézus Krisztushoz, az Isten országába, akkor pedig a nagybetűs életet kaphatjuk, és ennek részeseivé lehetünk. Hogyha kinyitjuk az apostolok cselekedetei könyvét, akkor azt láthatjuk, hogy apostolok cselekedetei könyvében bármelyik apostol prédikál, bárhol, bármelyik városban, mindig a feltámadás, a kereszt és a feltámadás a központi üzenete a prédikációjuknak. És ha kinyitjuk a páli leveleket is, ott is mindig ez a központi üzenet, a feltámadás. Vagy hogyha próbáljuk megkeresni, hogy mi az első fontos hitvallás? Hogyan fogalmazták meg, amíg még például nem volt a hiszek egy, hogy mit hisznek az első keresztjének? Akkor például a Róma 10:9-et mondhatnánk, ott így hangzik ez. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Egy rövid első hitvallás. Mit jelent hinni? Mit jelent üdvözülni? Mi az, amire eljutottak azok, akik üdvözülnek? Ha nézzük ugye Péternek a pünkösdi prédikációját, ott is ezt láthatjuk, hogy miről prédikál pünköstkor, aminek hatására, vagy amire indítja őt a lélek, és akkor kitöltetik a Szent Lélek. Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról. És közben kitöltetik Isten szent lelke. Ez a központi üzenet. És mit jelent ez? Még három rövid gondolatban hangsúlyozom ezt. Van feltámadás. Először is nyilvánvalóan jelenti azt, hogy nem ennyi az élet. Ezen a héten, az elmúlt 7-8 napja alatt kétszer is meg kellett úgy állnunk koporsó előtt, amit, akik most itt vagyunk, a gyülekezet nagy része részt vette ezen, vagy gyászolja most is. Részt vettünk a Julianna iskola egy csoportjával, vagy nagyon sokan voltunk azon a temetésen, egy fiatal édesanyának a temetésén, aki 8 éves kisfiát hagyta itt, és fiatal férjét, és őt kísértük erre az útra, és részt vettünk Éva temetésén, aki ennek a női csendes napnak fő szervezője volt éveken keresztül, és egészen biztos, hogy ebben az évben is sokat imádkozott ezért a női csendes napért, hogy mi most itt lehessünk, és a női szolgálatban nagyon sok féleképpen részt vett itt a fasorban. Mindkettő olyan temetés volt, amin nagyon-nagyon nehéz volt részt vennünk, de mindkét temetésen hangzott ez az örömhír, hogy van feltámadás. És mindkét temetésen úgy szólalt meg ez az örömhír, hogy nagyon-nagyon fölemelte a mi szívünket és lelkünket. Mindkét temetésen hangzott, hogy ők most a nagybetűs életbe léptek bele, hogy üdvözöltek, hogy példát vehetünk róluk, mert hittek, mert hitvallást tettek, és ennek beteljesülését élik most át. És elhangzottak ezek a kérdések, hogy mi, akik itt vagyunk, hisszük ezt? És rájuk tekintve éljük példaként mi is az életünket? Ez az egyik nagyon fontos üzenet, de a mindennapokra is nagyon fontos üzenete van ennek, hogy van feltámadás. Hiszen a mindennapjainkat is így kell élni, nem csak a halálunk kérdésében jön ez elő, hanem a mindennapjainkban. A feltámadás valóságában élhetek győzelmes hívő életet. Óriási kérdés ez, hogy én a halál, a bűn fogságában élem az életemet? Vagy pedig megszabadított emberként a feltámadás valóságában. Pál apostol ezt a római beliekhez írott levélben, a Róma 6-ban fejti ki. Nagy szeretettel ajánlom, hogy olvassuk el este a Róma 6-ot. Azt mondja Pál apostol, fölteszi ott kérdésként, hogy bűnben születtünk, akkor a bűn határozza meg az én mindennapi hívő életemet is? A bűnben élek, hogy megnövekedjen a kegyelem? Kérdezi ő. Nem. Azt mondja, az én bűnös valóm megfeszítetett Jézus Krisztussal ott a kereszten. Az én bűnrehajló természetem fölvitte Jézus Krisztus a keresztre, és megfeszítette. És nem az határoz meg engem, hogy a bűn szolgaságába élek, hanem én, aki befogadtam a szívembe Jézus Krisztust, aki átadtam magamat neki, én feltámadtam. Én új életben járok. Én abban a győzelmes életben járok, ami a feltámadás, Krisztus feltámadása által az enyém lehet. És az enyém. Valóban. És így mondja azt Pál apostol ott a római levélben, csak röviden kiírtam ezeket a valóságokat, hogy mik jellemeznek bennünket, hívő embereket. Azt mondja, nem vagyok a bűn szolgája, hanem az igazság szolgája vagyok. Nem a bűn szolgája vagyok halálra, hanem az engedelmesség szolgája az igazságra. Ti az igazság szolgái vagytok. Mi nem a bűnben járunk, hanem új életben járunk. Nem halottak vagyunk, hanem feltámadtunk és élünk. Nem a bűnnek szolgálunk, nem a bűn hatalmában vagyunk, hanem megszabadultunk, és élünk szabadon, és élünk Istennek. És meghaltunk a bűnnek, és élünk Istennek, Krisztus Jézusban. A halálból életre keltem, vagyis tagjaimat nem adom át a bűn szolgálatára, hanem az élő Istennek adom, az igazság fegyvereként Istennek. Nem uralkodik rajtam többé a bűn, hanem a kegyelem uralkodik rajtam. Adjátok tehát át tagjaitokat az igazság szolgálatára, és szentek legyetek. A mindennapokban ezt jelenti, hogy feltámadott az Úr, és ez én életemben, ez a győzelmes életemben, a bűn feletti győzelmes életemben naponta megjelenjen, és megjelenhet, és jelenjen meg. Erről szól a győzelmes hívő élet. És aztán annyira fontos így nézni a mindennapjaimra, így nézni a környezetemre, így nézni a mellettem élőkre, így nézni a mindennapok dolgaira, eseményeire. Hány és hány olyan dolog van, amire azt mondanám, ez már elhalt. Ez már meghalt. Ez már lehetetlen. Ebből az emberből már nem lesz semmi. Ez a kapcsolat már elromlott. Ez már tönkrement. Már annyi minden lehetetlen. Nekem már lehetetlen. És ha látjuk Jézus Krisztus hatalmát, valóságát, ha látjuk, hogy van feltámadás, ha hívjuk Jézus Krisztust, hogy jöjj és jelen meg azokban az élethelyzetekben, amikben élek, akkor mindenre igaz ez, hogy van feltámadás. Bármilyen kapcsolatra, bármelyik mellettem élő emberre, bármelyik emberre, akit úgy látunk, hogy nem tud kijönni helyzetekből, dolgokból, elhalt eseményekre, dolgokra. Hát vajon nem gondolhatta úgy Mária és Márta, hogy ebből már nem lesz semmi Lázár történetéből. De Jézus jött, Jézus ott volt, és feltámadt Lázár. Így támaszthat fel olyan dolgokat, olyan eseményeket, olyan ügyeket, olyan embereket, kapcsolatokat mellettem, Isten, hogy nem is gondolnám. De ha Jézus Krisztus ott van, benne, akkor minden lehetséges. Azt mondja egy helyen az ige, rólad, rólam, rólunk, Isten gyermekeiről, hogy kik vagyunk mi. Azt mondja az ige, ti vagytok a feltámadás fiai. Lukács evangéliumában Jézus Krisztus így nevezi meg a tanítványaid. A feltámadás fiai. Nagyon kívánom szeretettel, hogy tudjuk ezt magunkról. A feltámadás gyermekei, asszonyai, lányai, férfiai, az ő tanítványai. És jelenti ez azt, hogy nincs kétségem, és nincs bizonytalanságom a halálom felől, az örök életem felől, Jézus Krisztus által. De jelenti azt, hogy nap mint nap élhetek győztes hívő életet, nem a bűn rabságában kell élnem, hanem az ő feltámadása és az ő élete valóságában. És bármilyen helyzetre, bármilyen kapcsolatra, magamra, a körülöttem élőkre, reménytelen dolgokra, ezzel az élő reménységgel tekinthetek. A feltámadás fiai vagyunk, mert feltámadott Urunk van. Olyan végtelenül csodálatos nekem újból és újból végigolvasni a hit példaképeit a Zsidó 11-ben. Emlékszünk-e arra, amikor ott Ábrahámról beszél a Zsidó 11? Mit írott Ábrahámról az ige? Ahogy mondtam, ugye, hogy nem volt központi téma a feltámadás az Ószövetségben, hiszen még Jézus Krisztus feltámadását nem élték át. De mit ír Ábrahámról a zsidó 11? Azt írja, hogy a feltámadás hite miatt merte fölvinni Izsákot arra a hegyre, és merte megkötözni, és merte fölé emelni a kést, és engedelmeskedni, és akár föláldozni Isten parancsára. Nem kellett megtennie, tudjuk, mert Jézus Krisztus áldozta fel magát helyette, és mindenki helyett, de engedelmesen elindult. Miért? Ezt írja a zsidó 11, a feltámadás hite miatt. Mert ott volt az ő szívében, hogy az Úr fel tudja őt támasztani. És az Úrnak van gondolata, van ötlete, van megoldása erre a helyzetre is. Biztos van. És tudom, hogy az én Uram már kigondolta. És ezért én nem tudom, nem értem, nem látom, de elindulok. És hiszek abban, hogy ő majd meg fogja adni, és meg fogja mutatni a kellő időben. Igen, mi a feltámadás fiai vagyunk. Szeretettel kívánom, hogy legyen előttünk példaként Márta, aki ezt tudta mondani, és példa tudott lenni ott mindenki előtt, ott abban a férfi seregben, legelőször ki tudta mondani, hiszem, Uram. És hálát adunk azért, hogy ezen a mai napon sok-sok további példáról fogunk hallani, akik ugyanezen az úton elindulva a további évszázadokban példák lehettek számunkra is. Így van. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hálával áldunk, magasztalunk, és dicsőítünk téged, drága Jézus Krisztus, aki eljöttél ebbe a világba, amelyről tudtad, hogy milyen fogságban él, hogy mennyire a halál fogságba él, hányszorosan, és mennyire meg van kötözve ezzel, és mennyire ragaszkodik ehhez a fogsághoz, hiszen hányszor és hányszor láthatjuk az igében, ahogy leintik az emberek, amikor a feltámadásról hallanak, és kinevetik az apostolokat, és intenek, hogy ez egy olyan dolog, amit nem tudnak elhinni. És te mégis eljöttél ebbe a világba, drága Úr Jézus, és hirdetted, hogy te vagy a feltámadás és az élet, és hogy benned általad van feltámadás, és van új élet. És köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk, hiszen így támasztottál föl bennünket is. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell semmiképpen magunkra se úgy tekinteni, semmilyen dologra, hogy reménytelen. Sem körülöttünk élőkre, sem kapcsolatra. Te tudod, hogy mi jutott eszünkbe a héten is, ami miatt annyira megszomorodott a szívünk, és azt mondtuk, hogy ez reménytelen. De köszönjük, Úr Jézus, hogy benned élő reménység van. És ez az élő reménység el nem vétetik. Csak újból és újból föltámad, újból és újból megerősíted a mi szívünket benne. Kérünk téged, áld meg ezt az egész mai napot is a te lelked által, hogy megerősíts minden szó által. Ámen.